Dr. Fábry Kornéllal, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatójával, Szabó Gödri Rita, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója beszélget.
Jó napot kívánok, Szabó Gödri Rita vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója, és mai vendégem dr. Fábry Kornél, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója, a Budapesti Karizmatikus Személyi Plébánia kormányzója, a Kaposvári Egyházmegye papja. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
Én köszönöm a meghívást.
Amikor felkértem erre az interjúra, akkor azt ígértem, hogy nem egy szokványos életút interjút fogunk mi itt most lebonyolítani. Nem is arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt a gyermekkora, vagy hogy hol született, mert ezek azért nyilvános adatok. Sokkal inkább az érdekel ebben az elkövetkezendő 20 percben, hogy ki az a pap, aki egy rockzenekar frontembere, illetve akinek van egy vlog YouTube csatornája, illetve az is érdekel, hogy milyen körbeutazni gyakorlatilag a világot, és mégis miért marad ebben az országban. Mielőtt még azonban ezekre rátérnénk, indítsuk a beszélgetést azzal, hogy mi a kedvenc szentírás idézete. Van-e egyáltalán?
Nagyon sok van. Ugye kettő, amit diakónusi és papi elmondatként választottam. Diakónusként azt választottam, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. Ez egy ilyen életfelfogásom, hogy érdemes mindenért hálát adni, semmiért nem panaszkodni, mert a Jóisten mindenből jót tud kihozni. A másik pedig a papi elmondatom a Lukács 6. fejezetéből, hogy legyetek tehát irgalmasok. Mert ennek a mai világnak az irgalomra van leginkább szüksége.
Bejárta az egész világot, vagy ha nem az egészet, de a felét mindenképpen. Volt a Fülöp-szigeteken, volt Németországban, Rómában, mégis mindig visszajön ide Magyarországra, és különösképpen Kaposfüredre. Mi az, ami itt tartja? Vagy miért marad?
Hát e világon máshol nincsen helyünk, én azt gondolom. Nagyon szeretem Magyarországot. A családom is nagyon hosszú és nagyon régre visszamenő családfával rendelkezik, tehát második Andrásig megvan a családfánk visszamenőleg, és Magyarországot nagyon szeretem, a magyar népet is, a magyar kultúrát, a magyar nyelvet, és hát ide köt minden. Ugye itt van az egyházmegyém, ahol jelentkeztem. Bár egy nemzetközi közösségnek vagyok a tagja, az Emmanuel közösségnek, ahol 60-valány országban jelen vagyunk, de így mindenütt otthon érzem magam, de Magyarország az én hazám.
Visszatérve kicsit a családfára, volt ilyen kutatás, hogy egészen vissza második Andrásig felkutatták?
Sőt, még az a törzs is megvan, akikkel együtt érkeztünk Árpád korában, az édesanyám ágáról. Ez a Nagy Kállói-Kállói család. Uh-huh. Ebben volt miniszterelnök, ebben volt Mátai nagykövet. Tehát így, ha végignézem a családfát, akkor eléggé szépen kirajzódik a magyar történelem. Tehát így a 13. század elejéig.
2005-ben a kölni ifjúsági világtalálkozón állt össze az a rockzenekar, amelynek ön a frontembere. Meséljen erről egy kicsit, hogyan jön össze ez a papi hivatásra, vagy hogyan jött ez az ötlet?
Egy pap fejéből pattant ki az ötlet, hogy kölni ifjúsági találkozó 2005, milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan zenekar, ami papokból áll. És az Emmanuel közösségben van több mint 250 pap, és köztük vannak, akik jó zenészek. Én nem ez a kategória vagyok, mert ő tényleg profik. És aki az egészet elkezdte megszervezni, körülnézett a közösségben, hogy ki az, aki valamilyen hangszeren játszik, vagy énekel. És nekem eredetileg dobolni kellett volna ebben a csapatban. Csak aztán az első próbám már Kölnben kiderült, hogy aki énekelt volna, ő sokkal jobban dobol, és sok zenekarba játszott előtte, és akkor az első próbán helyet cseréltünk, de úgyhogy másnap már koncertünk volt. Tehát az első CD-nk hamarabb megjelent, mint hogy összeállt volna a csapat, mert ugye nem nagy titok, hogy ma a CD-ket sávosan veszik fel, tehát nem úgy, mint régen a Beatles, hogy beálltok egy stúdióba, egy-két-hár is mindenki játszik, meg énekel, hanem először a alapot, a dobot, a basszust, a zongorát, a gitárt, egyebeket, és arra éneklünk rá. És hát innen indult az egész, és már Kölnben az első koncertünk egy ilyen utcai színpad volt, nagyjából 300 ember. Másnap volt egy Night Fever nevű rendezvény, a 15 ezer fiatal volt, és pénteken pedig a pápának zenéltünk a papokkal és szemineristákkal való találkozásán. Hát így indult az első egy hét. És onnantól kezdve sokfelé hívtak bennünket, Belgium, Németország, aztán 2008-ban volt a ausztrál ifjúsági találkozó, ott egy 6 koncertes turnén vettünk részt, úgyhogy a ugye van a fiataloknak egy virrasztása, ott van a Szentatya, és mikor a Szentatya lejött a színpadra, mi akkor mentünk fel. Tehát ott volt 240 ezer fiatal. És aztán Madrid, és egyéb ilyen kisebb koncertek. Aztán hát elvileg most is létezünk, de mindig a nagyobb események hozzák össze a csapatot. Most már egész régen volt már koncertünk, úgyhogy nem tudom, hogy mindenki a maga plébánosi vagy egyéb területein el van foglalva. Hát nem is könnyű próbálni, mert hogy heten vagyunk hat nemzetből. Közte brazil szakszofonos is van, tehát vele különösen nehéz összepróbálni. De hagyunk teret a Szentléleknek.
És találkozott is a Szentatyával?
Igen, de nem a Priest Band kapcsán, hanem más alkalmakkor, leginkább a tavaly előtti eukarisztikus kongresszus kapcsán, mikor Rómában volt egy plenáris ülése az eukarisztikus kongresszusok pápai tanácsához delegált nemzeti delegáltaknak, akkor mutattak be a Szentatyának, és utána pedig, amikor itt volt, a zárószentmise után a backstage-ben találkoztunk Ferenc pápával.
Ha jól tudom, akkor adtak már ki albumot is ezzel a zenekarral.
Három CD-nk jelent meg, igen. Uh-huh. És abból az utolsó az úgy jelent meg, hogy hát mindenki már otthon felvette, amit kell. Ezt elküldtük Németországba, ott megkeverték, elküldték Ausztráliába, és ott nyomták ki. Tehát, hogy nagyon kicsi faluvá lett ez a világ.
És tanult korábban dobolni is, vagy csak ez egy ilyen hobbiból indult?
Nem, hivatalosan én furujázni tanultam, egy 6 évig, meg altfurujázni, meg pikolózni. Aztán a Skola Hungarikában énekeltem, és aztán tanultam klasszikus éneket. Tehát a doboz csak inkább hobbi, meg a gitár is ilyen magánszorgalomból.
És lesz folytatása? Mármint, hogy lesz új album?
Hát jelenleg most nem tudok róla, hogy tervben lenne. Mondom, mindenki nagyon elfoglalt, és már öregszünk is.
Nem csak a zenében van otthon, hanem a zenei csatornán is. Van ugyanis egy YouTube csatornája, ami egyébként meglepő, mert 13 ezernél több feliratkozóval bír. Tudod erről, vagy néztél, hogy...
Nem néztem. Tehát...
Honnan jött egyébként a vlogolás ötlete?
Onnan, hogy amikor plébános voltam, akkor csináltunk 14 alfa kurzust. Az alfa az egy vacsora sorozat nem hívők számára. Ez 12 este, és ezen belül mi katolikus alfát csinálunk, tehát az alfa az ABT első betűje. Ez azt jelenti, hogy tényleg a hit alapjait próbáljuk átadni, ki az a Jézus, miért halt meg, hogyan lehet hitem, hogyan imádkozzam, miért imádkozzam, hogy olvassam a Bibliát, miért olvasom a Bibliát. De nagyon izgalmas témák, és nagyon sokaknak megváltozik az élete ettől a alfától, ettől a sorozattól. És ezen belül van egy Szentlélek nap, és én ott szoktam tartani úgynevezett magyarázós misét. És hát olyan emberek vannak ott, akik életükben nem voltak még templomba, vagy ha voltak is esetleg egy esküvőn vagy temetésen, de nem nagyon tudják, hogy ott mi miért van. És arra jöttem rá lelkipásztorként, hogy sokan úgy vannak ott a Szentmisén, hogy így belenőttek. Így szokták meg, de az, hogy igazából egy-egy mozdulat, egy-egy szó mögött mi van, vagy mi az eredete, azt nagyon kevesen tudják. Volt is visszajelzés a csapatból, hogy... Hát, atya, én 20 éve járok misére, de annyi újat hallottam. És akkor innen jött az ötlet, hogy ha készülünk az eukarisztikus kongresszusra, akkor nyilván a középpontban az eukarisztia van, a szentmise van, hogy akkor csináljuk meg ezt a magyarázós misét ilyen kis fogyasztható videókban, tehát 5-8 perces videókban, és aztán annyira jól sikerült az első évad, hogy elkészítettük az egész liturgikus évnek a videóit, tehát a legfontosabb liturgiákat adventtől egészen úrnapjáig, benne a húsvéti szent három nappal, és nagyon sok visszajelzést kaptam, főleg hitoktatóktól, de volt, hogy egy református fiatal ember írta, hogy nagyon köszöni, végignézte, most már tudja, hogy miről szól a szentmise. És akkor idén ment a harmadik évad, ami pedig a szentségekről és a szentelményekről szól. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a műfaj nagyon sokaknak segít, tehát kifejezetten tanító jellegű. Tehát nem egy szórakoztató vlog, mint amit sokan csinálnak, és amire több milliós kattintások is lehetnek. Ez kifejezetten egy tudás átadásra készült, ugye grafikákkal ellátott sorozat, és úgy látom, hogy sokan haszonnal nézik.
Könnyebb így megszólítani a fiatalokat?
Az internet egy nagyon nagy felület. Nyilván a mai fiatalság virtuális és vizuális, tehát azt jelenti, hogy nagyon szeretik inkább azt, amit a szemükön keresztül kapnak, és hitoktatók is jelzik, hogy a gyerekek nagyon várják azt, amikor ezt a 5 perces videót nézik meg. Sokan egész órákat felfűznek rá, hogy elkezdik, megállítják, arról kicsit beszélnek, hogy mindenkinek világos volt-e, kérdés van-e, és mennek tovább. Sőt, amikor a pandémia volt, akkor valaki viccesen azt írta, hogy ma te voltál a házi feladat. Mert hogy annyi volt, hogy elküldte a hitoktató néni a leckét, nézd meg ezt a videót, és küldött hozzá kérdéseket, azt válaszolt meg, tehát így zajlott az online hittanóra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel egy olyan eszközt tudunk biztosítani tanároknak, meg az érdeklődők számára, ami könnyen fogyasztható, és hát bármikor elővehető. Tehát nem kell hozzá elmenni sehova, hanem otthon két kattintással elérem.
És szokott visszajelzést kapni mondjuk a hívektől egy-egy mise után, hogy de jó, hogy van ez a vlog?
Igen, vagy hogyha ha elmegyek valahova éppen most a Nagybőjben elég sok felé mentem lelki gyakorlatot tartani, ott is nagyon köszönték, hogy meg sokan kérik, hogy szelfizzünk egyet, mert a gyerekek nem fogják elhinni, hogy élőben is találkoztunk azzal, akit ugye a képernyőn mindig látnak. Ez nekem picit fura, de hát ha erre van igény, akkor én nem állok ellen.
Követsz másokat, akik ugyanúgy vlogolnak, vagy blogolnak?
Van egy-két ember, akit szoktam nézni, vagy szoktam volt, mert most már kicsit kevesebb időm van rá, de leginkább ilyen háttérben is közben csinálva dolgomat. Például Magyarorsi Andrásnak néztem jó néhány videóját, aztán a Dancsó Pétert néztem korábban, amikor még minőségi videói voltak.
Ezt az jó régen volt.
Hát úgy értem, amikor külön filmkritikákat csinált, néha ilyen humoros feldolgozásokat, vagy amikor a timelapse-ei készültek, aztán ő nagyon szórakoztatóba ment át, kicsit felszínessé is, akkor már nem nagyon nézem. Hát azóta már nem nagyon nézem.
Nagyon sokan az egyházat úgy képzelik el, mint amilyen nagyon merev, nagyon szabályokkal tűzdelt ilyen struktúra. Hogyan illeszkedik ez a, hát mindaz, amit csinál, a vlog, az ének, a rockzene, hogyan illeszkedik az egyházba? Hogyan viszonyul ehhez az egyház?
A vasúttársaság is egy nagyon merev dolog, mert hogy rendszer van, menetrend van, sinek vannak, útirányok vannak, és hát mégis vannak olyan luxus vonatok, ahol már filmeket lehet nézni, meg kuset van, meg étkezőkocsi és egyebek. Én azt gondolom, hogy az egyház az valahol olyan, mint a sín. Tehát a vonat nem akkor szabad, amikor nincsenek szabályok, korlátok, egyebek. Lerakhatom az Alföld közepén, egy centit nem tudna odébb menni. Tehát rárakom a sínre, akkor a mai TGV, meg gyors vasodok 300 km/h fölött is tudnak menni. Az egyháznak a célja mi? Az emberek üdvössége. Hogy jussanak el az Isten megismerésére, találkozzanak vele, és ezáltal örök életet nyerjenek. Bűnbánat is a hit által. Most, ahogy Pál apostol mondta, hogy mindenkinek minden elettem, tehát, hogy és biztat bennünket arra, hogy a sírókkal sírjunk, a örvendezőkkel örvendezzünk, hogy nekünk meg kell találni azokat a területeket, ahol az emberek vannak. És nem vonulhatunk ilyen elefántcsonttoronyba, hogy mi vagyunk az egyház, és mi jól el vagyunk a mi kis körünkben, hanem minket Jézus küld, hogy vigyük és tegyünk mindenkit az ő tanítványaivá. És ez az internetes terület, az pedig az újabb kontinens, ahogy 16. Benedek pápa mondta, amit meg kell téríteni. Az emberek ott élnek, akkor az egyháznak is ott kell lenni, vinni az örömhírt. Tehát mi nem törvényeket akarunk az emberek nyakába varni, hanem azt, hogy ismerjük meg a Jóisten szeretetét. És hát ehhez tényleg minden eszközt meg kell ragadnunk.
Tervez még valami formabontó dolgot a vlogoláson túl?
Én magát a vlogolást sem tartom formabontónak, hanem egész egyszerűen haladni kell a korral. És azt okosan, mértékkel, tényleg az evangélium ügyébe kell állítani. Hát amúgy én szeretek olyan helyeken megjelenni, ahol nincsenek hozzászokva papnak a jelenlétéhez. Legyen az a kosárlabdapálya, vagy éppen a teniszpálya, vagy szörfözni, nagyon szeretek. Én gyakran elmegyek Lagziba is, hogyha esketek valakit, én meghívnak, akkor elmegyek. Ott egy-két pár bor után nagyon jókat lehet beszélgetni. Tehát ez is alkalom arra, hogy találkoznak pappal, és egy olyan közegben, ahol ők is otthon vannak. Tehát én ezt érzem úgymond formabontásnak, hogy egyszerűen normálisnak lenni, és ott lenni az emberekkel. Mert vannak sztereotípiák, amik élnek a papokról, erről a média is nagyon sokat tehet, és már látszik, hogy egy-két területet nagyon túlzóan előtérbe tolnak, ugyanakkor akik ismernek bennünket közelebbről, azok nagyon sokszor kérnek segítséget, és kapnak is. Sok embert fogadunk, beszélgetünk, segítünk, vigasztalunk. Tehát, hogy akik velünk kapcsolatba kerülnek, azok egészen más tapasztalat, mint amiről nagyon gyakran a média szól. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk a normalitást kell képviselni. Szoktam is mondani, hogy már a Bibliában nincs benne, de talán Jézus mielőtt felment a mennybe, azt mondta, hogy lehetek normálisak. És ez alatt én azt értem, hogy nekünk keresztényeknek mindent kell csinálni, amit a világi emberek csinálnak, kivéve a bűnt. Mert hogy akkor fognak ránk hallgatni, hogyha hasonlóak vagyunk hozzájuk. Ahogy mondom, Pál is mindenkinek minden lettem. És én hiszem, hogy Pál apostol most helikopterrel járna, és nem csak vlogolna, hanem külön tévés stúdiója lenne, tehát mindent megragadna azért, hogy sokakat Jézushoz vigyen.
És hogy lehet egy ilyen világban elkerülni azt, hogy bűnbe esünk, mikor annyiféle inger, meg annyiféle minden vesz bennünket körül?
Nem könnyű, de azt hadd mondjam, hogy senki nem kározott el azért, mert bűnt követett el. Ha nem bánja meg, az már egy ő döntése, mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Ő pedig szeretné ezt, ezért vette magára a bűneinket, hogy ne legyen akadály Isten és ember között. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki azért arra törekszik, hogy ne kövessen el bűnt, az biztos, hogy fog elkövetni bűnt. Ha valaki arra törekszik, hogy jót tegyen, akkor egyszerűen kiszorul az idő, amit a bűnre lehetne szánni. Tehát, hogy egy pohárban úgy tudok, a pohárból úgy tudom kiszorítani a levegőt, hogyha teletöltöm. És akkor kijön, hogyha vákuumban próbálnak kiszívni a levegőt, mindig menne a helyére másik. Úgyhogy nem könnyű a mai világban sem megmaradni, de egyszerűen, hogyha igyekszem a jót tenni, akkor is szép lassan kiszorul a rossz.
És mit tapasztal a hívek, hogyan próbálnak ennek megfelelni?
Én azt látom, hogy a mai híveknek is van szüksége segítségre. Hát ezért vannak a szentmiség, a prédikáció. Nekünk papoknak az a legnagyobb feladatunk, hogy őket Jézushoz hozzuk közel. Tehát nem tudunk mindenki helyett dönteni, gondolkodni, viszont egy csomó esetben tapasztalom azt, hogy ha ők Jézushoz közelebb jönnek, hogyha mi utat mutatunk, hogy hol tudnak Jézussal találkozni, az imádságban, a szentségimádásban, a szentségekben, akkor nem nekünk kell minden egyes ember kezét fogni, hanem el kell vezetni oda, hogy beszéld meg Jézussal, és egy helyes lelkiismeret kialakításával ők tudnak aztán dönteni. Ez a szubszidiaritás, hogy mindenki a maga területén, maga szintjén hozza meg a döntéseit, cselekedjen, és ha szüksége van, akkor kérhet egy másik szintről segítséget.
22 évesen döntötte, hogy pap lesz, és azon gondolkodtam, hogy manapság pont így a fogyasztói társadalmat tekintve annyi lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy megtalálják önmagukat, meg a helyüket a világban, hogy mindezek közepette mit tud ajánlani az egyház a fiatalok számára, vagy mi az a dolog, van egyáltalán, amivel motiválni lehetne mondjuk a fiatalokat, hogy a papi hivatást válasszák.
A papi hivatás az egy hittitok, egy misztérium. Tehát mondhatom azt, hogy én döntöttem úgy, hogy pap leszek, de úgy gondolom, hogy a Jóisten ekkor hívott meg, és nekem egy választ kellett erre adni. Tehát, hogyha nincsen hívás, akkor nincsen mire választ adjak. Ha valaki maga szeretne pap lenni, anélkül, hogy bármilyen jelet kapna a Jóistentől, akkor az nekem egy picit gyanús. Ennek ennél lehet, hogy valakit így hív a Jóisten, de nekem nagyon konkrétan beleszólt az életembe. És hát az ösztök ellen nem lehet rúgkapálni. Tehát, hogyha a Jóisten meghív, akkor menni kell. Az, hogy ma hogyan lehet a fiataloknak akár ezt felvetni, hogy nem gondolkodtál-e azzal, hogy papnak hív a Jóisten, hát ezt a mi példánkkal tudjuk leginkább. Tehát, ahogy vannak szentjeink, akiket tudunk követni, nekünk papoknak is úgy kell élnünk, hogy az példa legyen más fiatal számára. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert a mai világ a percnek él, igyekszik a mostot megragadni, a hosszú távú tervezés az nem a sajátja, az elköteleződés az megint egy olyan dolog, amit nagyon nehezen lépnek meg a fiatalok. Ez nem csak papság, hanem egy hosszú távú tanulmány, egy kapcsolat, egy barátság, vagy tényleg egy olyan fajta elköteleződés, ami már hosszabb ideig tart, az nehézségeket okoz a mai fiatal számára. Ugyanakkor a világ rengeteg lehetőséget kínál, és szép lassan ezzel elaprózódik valakinek az élete. Egy kis ösztöndíj itt, egy kis ösztöndíj ott, egy kis jó munka itt, egy kis jó munka ott, és akkor rájön arra, hogy itt vagyok 35 évesen, és még se házastár, se gyerek, jaj, most akkor valami legyen. Tehát, hogy nem kell minden lehetőséggel élni, hanem az, hogy mi az ember alapvető hivatása. Nyilván a szeretet, és azon belül az, hogy valakiket, vagy valakit boldoggá tegyen. És azért a Jóisten úgy alkotott meg bennünket, hogy amikor még rugalmasabbak tudunk lenni, tehát a 18-28 év között. Az az idő, amikor még két ember annyira össze tud kapcsolódni, hogy képesek rugalmasan alkalmazkodni a másikhoz. Én azt látom, hogy minél később házasodik például valaki, annál nehezebb az addigra kialakított életet alakítani a másikkal együtt. Sőt, tehát néha abban az akadályba ütköznek, hogy mind a kettőnek fix egzisztenciája van, mondjuk két külön városba, és akkor most melyik adja fel. Tehát ezért nem véletlen, hogy ez a 20 éves kor az a legideálisabb a házasságkötésre. De ott van, hogy van-e bátorságom beleállni egy olyanba, aminek nem ismerem a jövőjét még. Tehát amikor valaki házasságot köt, akkor kimond egy igent a másikra, és ezzel felértékeli a másikat. Mert igen mond a múltjára, a jelenére, és az ismeretlen jövőjére is, hogy igen, téged választottalak, téged akarok boldoggá tenni, és ha ez kölcsönös, akkor tűzön-vízen átmegyünk. Tehát jóban, rosszban, holtomigla, holtodigla együtt leszünk. De ugyanez igaz a szakmákra is. Ma nem is ritka az, hogy valaki 20-25 évet letölt egy foglalkozásban, és vált. Ismerek olyant, aki ledoktorált művészettörténész, és ezen a téren dolgozott, és aztán áttért inkább a fodrászatra. És hát az is egyfajta művészet. Úgyhogy nem állt messze, és ezt nagyon szívesen csinálja. Tehát ezek a mai korban benne vannak, hogy valaki vált. Hát én is nem rögtön találtam a papi hivatásomat, én szállodigazgató szerettem volna lenni, nem vettek fel arra a főiskolára, felvettek a Gödöllői Agráregyetemre, ott fél évig jártam, ott megtanultam traktort vezetni, meg autót, aztán dolgoztam, aztán francia szakra jelentkeztem, mert tudom, hogy francia tanár szeretnék lenni, és ott töltött két év alatt változott annyit az életem, hogy kiderült, hogy nem, nekem a papi hivatást adja a Jóisten.
És mindenki számára eljön ez a hívás, csak meg kell hallani, vagy van erre, vagy ez egy ilyen kiválasztott?
Én azt gondolom, hogy több minden meghatározza az, hogy mire vagyunk hivatva. Hogy az első, hogy mire van vágy a szívemben. Tehát a Jóisten olyat nem fog tőlem kérni, amire nincsen semmi vágyam. Másik, hogy mire vagyok alkalmas. Tehát, hogy én belátom, hogy belőlem sosem lesz grafikus, mert nem tudok rajzolni. A harmadik, hogy a körülményeim lehetővé teszik. Tehát erre szoktam mondani, hogy Magyarországról viszonylag kevés bánóvadász kerül ki, mert hogy Balatonban elég ritka. Tehát a körülmények mit tesznek, és van egy külső visszajelzés a külvilágtól, hogy igen, úgy el tudják képzelni. Tehát annak örültem, amikor én bejelentettem, hogy megyek a szemináriumba, hogy egy családtagom sem mondta azt, hogy hát pont te, hanem úgy belefér nekik is a képbe, hogy igen, ez az útja. És hát nyilván, amikor papi vagy szerzetesi hivatásról van szó, akkor az egyház mondja ki a végső igent, hogy igen, úgy láttuk az elmúlt 5-6 évben, amíg tanultál, hogy alkalmas vagy, meg is kérdezik a pappá szentelés előtt, hogy méltónak tartják az illetőt, és akkor a hívőnév megkérdezése után azt mondjuk, hogy igen. Hát a házasság kötése pedig a másik, meg a másiknak a szülei mondanak igent, vagy adják oda ugye a gyermeküket a másiknak. Úgyhogy ezek mindenképpen kellenek hozzá, hogy tisztálásuk, hogy mi a hivatásunk. Ha bármelyik is hibázik, akkor úgy tűnik, hogy nem az az én hivatásom. Tehát a vágy, a képességeim, a körülmények és a külvilágnak a visszajelzése.
Volt olyan pillanat, amikor elbizonytalanodott?
Nem.
Sosem?
Sosem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta ezt velem.
Nagyon szívesen.
Szabó Gödri Ritát hallották, és dr. Fábri Kornélt.
Dr. Fábri Kornéllal, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatójával Szabó Gödri Rita, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója beszélgetett.